Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 91. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 91. Zsoltárunk első verse így kezdődik, aki a felséges Úrnak.
Felséges Úrnak lakozik oltalmában, és e nagy hatalmasságnak nyugozik árnyékában. Az ilyen nyilván mondhatja, Isten az én kővárom, ő életemnek oltalma, és csak ő benne bízom.
Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és a 241. dicséretünket keressük ki. A 241. dicséretünknek énekeljük mind a négy versét. Az első vers így kezdődik: Szent vagy örökké, Atya Úr Isten. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk további áldása jöjjön Istentől, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és figyelemmel hallgassuk hitvallásunk tanítását, a Heidelbergi KT 8. úrnapjának kérdéseit és feleleteit olvasom, amelyek az ember megváltásának témakörében hangzanak el, és konkrétan az apostoli hitvallás szerkezetét taglalják. Hány része van e hitvallásnak? Három. Az első rész arról szól, az első rész szól az Atya Istenről és a mi teremtetésünkről, a második a Fiú Istenről és a mi megváltásunkról, a harmadik a Szentlélek Istenről és a mi megszenteltetésünkről. Mivel csak egyetlen egy isteni lény van, miért nevezed meg e hármat, az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket? Azért, mert Isten úgy jelentette ki magát az ő igéjében, hogy ez a három megkülönböztetett személy amaz egy, igaz, örök Isten. Hitvallásunk után a heti Zsoltár szakaszunkat olvasom a testvérek között a 119. Zsoltárból, a 119. Zsoltár 33. versétől a 40. verséig terjedő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Taníts, Uram, rendelkezéseit céljára, hogy megfogadjam azokat mindvégig. Tégy értelmessé, hogy megfogadjam törvényedet, és megtartsam teljes szívvel. Vezess parancsolataid útján, mert abban gyönyörködöm. Add, hogy szívem intelmeidre hajoljon, ne a haszonlesésre. Fordítsd el tekintetemet, hogy ne nézzek hiába valóságra, a te utadon éltess engem. Teljesíts be szolgádon ígéretedet, amelyet az Isten félőknek adtál. Fordítsd el tőlem a gyalázatot, amelytől borzadok, mert jók a te döntéseid. Eleveníts meg igazságoddal, mert vágyódom utasításaidra. Isten áldása legyen mindnyájunkon, akik halljuk az ő igéjét, hogy megérthessük hozzánk szóló személyes üzenetét. Gyertek testvérek, csendesedjünk el, és imádkozzunk most eképpen. Dicsőítünk téged, Szent Háromság, egy örök, igaz Isten, azért, mert noha nem látunk téged a szemünkkel, de újból és újból megtapasztalhatjuk a te jelenlétedet, szeretetedet, irgalmasságodat, amellyel hozzánk fordulsz, és amelyek által munkálod a mi szívünkbe a hitet, hogy elvessünk minden hitetlenséget, amely téged tagad és veled nem számol, hogy eljussunk arra az állapotra, amikor noha nem látunk téged, de mégis teljességgel bízunk te benned. Köszönjük, hogy ezen a mai alkalmon is ezt szeretnéd bennünk munkálni, miközben megszólítasz bennünket, mindazáltal, ami történik velünk ebben az órában. Hiszük, hogy a te házadban a te vendégeid vagyunk, hiszük, hogy ezen a helyen te akarsz megszólalni, és te képes is vagy megszólalni. Hiszük, hogy jót akarsz velünk cselekedni, hogy te vagy az, aki keresel, és a szívünkre, lelkünkre beszélsz, hogy megtaníts bennünket az élet útjaira. Adjad, hogy mindennél jobban hadd szeressünk téged, és adjad, hogy mindent félretéve ma hadd tudjunk megnyílni a te szent színed előtt, és oda figyelni te reád, aki ígéden keresztül jössz és közelítesz hozzánk. Adjad, Urunk, hogy a szavak, amelyek elhangoznak, hadd váljanak a te ígéddé, a te beszédeddé, ami bátorításunkra, erősödésünkre, és egyáltalán a te beszédeddé, amelyet végre meghallunk, és amelyre engedelmességgel válaszolhatunk. Ami lehetetlen előttünk, emberek előtt, az mind lehetséges te neked, mindenható, örök, mennyei édesatyánk. Ezért kérünk téged, és fohászkodunk te előtted. Légy irgalommal és kegyelemmel hozzánk. Amen. Foglaljuk most el helyünket, kedves testvéreim, és az ige hirdetés hallgatására készülve a 372. dicséretünket keressük ki, és a 372. dicséretünk első versét énekeljük, amely így kezdődik, könyörögjünk az Istennek szent lelkének.
Bocsássa ki magas mennyből fénylő világát, védje el mi szívünknek minden homályát, hogy érthessük Istenünknek mindenben akarhatját.
Kedves testvéreim, Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyvből olvasom. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv 17. fejezetéből, a 17. fejezetnek a 16. versétől kezdődő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Miközben Pál Athénben várta őket, háborgott a lelke, mert látta, hogy a város tele van bálványokkal. Nap mint nap vitázott a zsinagógában a zsidókkal, és a hozzájuk csatlakozott istenfélőkkel, a főtéren pedig azokkal, akiket éppen ott talált. Néhány epikúreus és sztoikus filozófus is vitázott vele, akik közül egyesek ezt kérdezték. Mit akarhat ez a fecsegő mondani? Mások ezt mondták, úgy látszik, hogy idegen istenségek hirdetője, mivel Jézust és a feltámadást hirdette. Ekkor megfogták, az Areopágoszra vitték, és megkérdezték tőle, megtudhatjuk-e, mi az az új tanítás, amelyet hirdetsz? Mert, amint halljuk, idegenszerű dolgokkal hozakodsz elő. Szeretnénk tehát megérteni, hogy miről is van szó. Az aténiek és a bevándorolt idegenek ugyanis egyébbel sem töltötték az idejüket, mint azzal, hogy valami újdonságot mondjanak és halljanak. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket, mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt fölírva, az ismeretlen Istennek. Akit tehát ti ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot és mindazt, ami benne van, aki mennynek és földnek ura, nem lakik emberkéz alkotta templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egyvélből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messzire egyikünktől sem, mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogy a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. ezért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig azt mondták, majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Közöttük az areopágita Dionysos is, egy Damarus nevű asszony, és velük együtt mások. Kedves testvérek, a harmadik vasárnap foglalkozunk most már a misszió kérdésével, az apostolok cselekedeteiről írott könyvet olvassuk, bibliaolvasó kalauzunk szerint, és ezek a részek, amelyekből olvasunk ezekben a napokban, megismertetik velünk Pál apostol misszióját, missziói útjait, amelyek közül egy fontos állomás az aténi állomás. Ha nem félnék attól, hogy a testvérek esetleg értetlenkednek, akkor szívesen megkérdezném, hogy mit is tudunk most már a misszióról, mi is a missziónak a célja, de nem szeretnék olyan iskolás módszerhez folyamodni itt, hogy tegye fel a kezét, aki tudja a választ. Remélem, hogy megjegyeztük, mert nagyon egyszerű erre a válasz, amit látunk Pál apostol életében, és amiről hallunk most már harmadik vasárnapja. A missziónak a lényege az volt, és ma is az, hogy embereket megnyerjünk Jézus Krisztus követésére. Ilyen nagyon egyszerű célja volt Pál apostolnak is azzal a sok-sok utazással, amelyről ez a könyv is beszámol, azzal a sok-sok vesződtséggel, amiről ő maga tesz később bizonyságot. Ez volt a célja, megnyerni embereket, függetlenül attól, hogy hol élnek, függetlenül attól, hogy miben élnek, függetlenül attól, hogy férfiak, nők, gyermekek vagy öregek, arra, hogy Jézus Krisztus követői legyenek. Elmondtuk azt az első alkalommal, és csak röviden ismételjük, hogy természetesen mindannyiunknak valamilyen része ez a küldetés, akik magunkat keresztényeknek valljuk, hogy tudnélik megnyerjünk embereket Jézus Krisztus követőinek. Jézusnak ez a hagyatéka, amellyel elbúcsúzott az emberektől, a tanítványoktól, ezt a parancsot adta, hogy tegyünk tanítványaivá mindenféle népeket. És ez egy általános parancsnak is tekinthető, amely mindannyiunknak szükséges és lehetséges feladata és küldetése ebben a világban. De hogyan is tudjuk ezt a küldetést, ezt a feladatot, ezt a szolgálatot végezni? Elmondtuk azt, hogy csak személyes meggyőződéssel. Amíg valaki egészen személyesen nem bizonyos abban, hogy Jézus Krisztus kicsoda, hogy Jézus Krisztus megváltó, az én életemnek értelme, az én üdvösségemnek az útja, eszköze és egyetlen egy lehetőségem az életre itt a földön és a halál után, addig egészen bizonyosan nem fog semmit hirdetni és továbbadni Jézus Krisztusból. Vagy ha meg is teszi ezt, nem lesz hiteles. Hinni kell tehát Jézus Krisztusban, személyes meggyőződésre kell jutnunk. Beszéltünk arról Pál apostol életét látva, hogy mennyire szükséges az, hogy ezt a küldetésünket háttérből végezzük. Ez a háttér pedig minden időben a keresztény közösség, a gyülekezet, amelyből Pál apostol elindult és amelybe visszaérkezett. Az a közösség, amely bátorította őt, amely imádkozott, ő érette. Aztán elmondtuk a múlt vasárnap azt, hogy a misszióban milyen nagyon fontos az, hogy az ember, aki a missziót végzi, aki ezt a szolgálatot végzi az életében, vezethető legyen és maradjon. Arról tanított bennünket Isten, hogy a vezethetőség, azaz alázatból származik, az alázat kérdés, az Isten előtt való meghajlás kérdése, hogy meghajlok-e minden időben az én Uram, az Úr Jézus Krisztus előtt. Ha ez megtörténik, akkor ő képes engem vezetni. Tudnélik, az ő tervébe szeretnénk belesimulni, amely tervet mi nem ismerünk, de ő igen, és ha nyitott szívvel vagyunk ő előtte és alázatos lélekkel, akkor bizonnyal megismerhetjük az ő tervének ránk eső részét. Ő szeretné, ha mi ott járnánk, azt mondanánk, azt cselekednénk, ami az ő terve szerint nekünk szóló feladat. Ehhez alázatra van szükségünk, akkor tud bennünket vezetni. És szót ejtettünk arról is, hogy a misszióban feltétlenül szükséges, hogy az ember türelmes legyen. A fogyasztói társadalom olyan hatással van ránk, hogy megszoktuk, vagy igényeljük, hogy ha valamit fizetünk, ha valamit teszünk, annak rögtön legyen eredménye. Én magam is szoktam néha idegeskedni, amikor a számítógépemen dolgozom, és valahova kattintok, és nem történik semmi. Mert ilyenek vagyunk mindannyian, idegeskedünk akkor, hogyha valahova bedobunk egy érmét, és nem kapjuk azt, amire vágytunk. Idegesek vagyunk akkor, ha szólunk, és nincs rá reakció. Az ember végtelenül türelmetlen, és a misszió nem a türelmetlen emberek szolgálata, a misszióban nagyon nagy türelemre van szükségünk, mert Isten az, aki az elvetett igét gondozza, és a maga idejében annak az életéről, a továbbfejlődéséről gondoskodik. Nos, ezen a gondolaton visz bennünket tovább a mai szakasz is, amikor újabb adalékokat kapunk Isten igéjéből arra nézve, hogy hogyan is nyerhetünk meg embereket Jézus Krisztus követésére. Nem szeretnék a testvérek elé semmiféle módszert hozni, hiszen amikor a vezethetőségről beszéltünk, akkor azt pont azért tettük, mert Isten szolgálatában, a misszióban nincsen olyan módszer, amire azt lehetne mondani, hogy na ezt így kell csinálni, és ha így csinálod, akkor minden klappolni fog, a hallgatóság mindent megért, a szívüket megnyitják, megtérnek, te meg boldogan éled tovább az életedet. Nincs ilyen módszer az Isten országának ügyében, a Krisztus számára megnyerendő embereket nem tudjuk módszertanilag megközelíteni. De látunk magunk előtt olyan példákat és olyan eseményeket, amelyekből minden időben szükséges, hogy tanuljunk. Mert olyan általános dolgokat érthetünk meg belőle, amely nem csak egykor, hanem ma is segíthet bennünket. Pál apostol Athénba egyedül érkezett meg, a munkatársai távol maradtak tőle, később követték őt, és amikor megérkezett Athénbe egyedül, akkor nem dobta be magát egy motelbe, hogy hát kipihenje magát, vagy éppen eltöltsön néhány szabadnapot, hanem mivel égett a szíve azért, hogy Krisztus ügyét, Krisztus személyét hirdesse, hogy embereket Krisztusnak megnyerjen, elkezdett jönni-menni a városban. Hát nem csak az motiválta őt valószínűleg, hogy még soha nem járt Athénban, hanem ahogy látjuk a leíratból, és ez pontosan elénk adódik, az motiválta őt, hogy beszélni akart ennek a városnak, e város lakóinak Jézus Krisztusról. De ezt azzal kezdte, hogy bejárta a várost. Ebben az időben, amikor Pál apostol ott járt, Athén fénykora már letűnőben volt. Athén korábban élte meg a fénykorát, a tudomány és a művészetek fellegvára volt, és általánosan jegyezték föl az athéni emberekről, hogy mindannyiukra szinte kivétel nélkül jellemző volt egy rendkívül nagy nyitottság. Athénnek a sokszínűségét is ez adta, hogy az ott élő emberek nyitottak voltak mindenre, de ugyanakkor megjegyzik a leíratok, hogy mindamellett, hogy nagyon nyitottak voltak mindenre, semmit nem vettek komolyan. Azért annyira nem vettek semmit komolyan, hogy ennek a városnak legyen egy egyértelmű arculata. Mindent befogadtak, sőt, nem csak befogadtak, hanem ahogy itt halljuk is és olvassuk is, azzal töltötték az idejüket, hogy valami újdonságot mondjanak vagy halljanak. Ezt töltötte ki az idejük nagy részét, az újdonságok keresése. De ezek az újdonságok azon túl, hogy beérkeztek az életükbe, ott nem vertek nagy gyökeret, egyfajta olyan dolognak látom én ezt innen 2011-ből, mint amikor valaki kipróbál mindenféle fajta dolgot, de aztán egy asztalról, ami meg van terítve, de aztán a végén nem mond róla semmiféle véleményt, és nem is kötelezi el magát, hogy na mostan én ezt vagy azt szeretném az életembe tartósan fogyasztani. Hát ezek az emberek is bevettek mindent az életükbe, de azért komolyan nem vettek semmit. Egy dolog volt, amit komolyan vettek, ez a vita volt. A sokféle filozófia, a sokféle Isten tisztelet, az rendkívül sok vitát eredményezett, de itt a vitáról most jó értelemben kell gondolkoznunk, abban az értelemben, hogy ez nekik a lételemük volt. Magyarán nagyon sokat kommunikáltak egymással. Most, hogy a kommunikációjuknak milyen volt a minősége, az nem tudom innen megállapítani, de valószínűleg felszínes volt ez a kommunikáció. A vitában, az egymással beszélgetésben is az újdonságot keresték, ki tud valami olyat mondani, amilyet eddig még senki nem mondott. Ki tud valami olyan állítást, tézist előhozni, amit még nem ismerünk? És meg tudja-e védeni? Lesz-e belőle valami? Nos, ilyen volt ez a város, tele mindenféle bálvány templomokkal. A város fénykora tehát letűnőben volt, azok az emberek, akik Pál apostol ott létekor az utcán voltak, és vitatkoztak, és ott élték az életüket, azok jobbára a múltból éltek. A múltból éltek. Az elődökből éltek. Ekkoriban Athénnek körülbelül 5000 lakosa volt, tehát nem kell egy olyan őrületes nagy városra gondolnunk. Nem éltek ott már ekkor túl sokan, de akik ott éltek, azok is jó részt a semmittevésből éltek. Vitatkoztak, beszélgettek, okoskodtak. Hát el lehet múlatni így is az életet, és eltelhet így is egy ember élete, nem csak régen, hanem ma is. És nem véletlen az sem, hogy azt olvassuk, hogy Pál apostolnak háborgott a lelke. Ez nem azt jelenti, hogy Pál apostol mérges lett az aténi emberekre, mert akkor nem kereste volna ő maga velük a kapcsolatot. Az, hogy háborgott Pál apostol lelke, az itt azt jelenti, hogy látta ezeknek az embereknek a sehova nem jutását, és ez Pál apostolt elkezdte bántani. Zavarta őt ez. Hogy itt vannak ennek a városnak a lakói, akik úgy csinálnak, mint a csinálnának valamit, de közben nem csinálnak semmit, és azt hiszik, hogy ez az élet értelme. Azt hiszik, hogy ez az értelmes élet. És Pál apostolnak a lelke ezen fölbuzdult. Háborgott a lelke. Nyugtalankodott benne a lélek, hogy ez mégsem jó így. Hát valamit tenni kellene. Hát valamit kellene itt tenni, hogy ez ne legyen így. Azt olvassuk róla, hogy ő is elkezd beszélgetni. És elkezd vitázni ezekkel az emberekkel. Az a görög szó, ami itt áll, az a vitának azt a fajtáját jelöli, amelyben mind a két fél egyenlőképpen megszólalhat. Tehát Pál apostol nem azt tette, hogy kiállt középre, aztán jól beolvasott ezeknek az aténi embereknek, hanem elkezdett velük vitázni. Párbeszédbe elegyedett velük, ahol ők is érvelhettek, és Pál apostol is hozta a maga érveit és a maga gondolatait. Ezt a vitát Pál apostol két közegben folytatta, ezt is elénk adja itt az írás. Egyfelől tette ezt a zsidók között, és tette az aténi őslakosok között, akik nem voltak sem zsidók, sem igazából semmilyen módon megfogalmazható háttérrel bíró emberek, azon kívül, hogy aténiak voltak. Keresztény aspektusból azt mondjuk rájuk, hogy pogányok voltak egészen egyszerűen. Pál apostol tehát vitázott a zsidókkal, akik feltehetőleg tudomást sem akartak venni erről az egész dologról ott Aténba. Ők a maguk kis zárt világába megélték az egyisten hitüket, és ezzel úgy jól elvoltak, aztán kész. És folytatott Pál apostol vitát azokkal, akik a pogányságban éltek, akik meg az egy igazságról nem akartak hallani, mert úgy gondolták, hogy igazság tulajdonképpen talán nincs is. Megjegyez itt különböző iskolákat az apostol, kikkel, milyenféle filozófusokkal beszélgetett az apostol, az epikúreusok gyakorlatilag materialista emberek voltak, ilyen egyszerűen össze lehet foglalni az ő gondolkozásuknak a lényegét, és ahogy a materialisták általában, ugye az epikúreusok is ateisták voltak, az volt a gondolkozásuk lényege, hogy le kell győzni az embernek mindenfajta félelmét, a halálfélelmet, a túlvilág felől való félelmet, minden olyan félelmet, ami a misztika felől érkezik hozzánk, az ismeretlen felől, és akkor az ember boldog életet élhet. Ott voltak a sztoikusok, ez a másik iskola, akiket megjelöl itt Lukács, akik szintén keresték a boldogságot, de ők úgy gondolkoztak, hogy a boldogság kulcsa az az erényes élet. Az erényes élet. Úgy gondolkozták, hogy az élet fő célja az, hogy boldogok legyünk, és azt mondták, és ezt hirdették, hogy boldog életet úgy élhetünk, hogyha erényeket, meghirdetjük az erényeket, és képviseljük az erényeket. Cselekedjetek jól! Erre bíztatták az embereket. Nem vagyok nagy filozófus, de valahol a humanizmus tájékán tűnik föl aztán később ez a gondolat. Mindenki legyen jó, ha tud, és akkor boldog életünk lesz. Éljetek lehetőség szerint minél erényesebben. Nos, ebben a közegben ott van Pál, ki jön, megy a városban, látja ezeket a dolgokat, tapasztalja ezeket a dolgokat, hallja ezeket a dolgokat, elkezd velük vitázni, beszélget ezekkel az emberekkel, kommunikál velük, és hirdeti nekik Jézus Krisztust. Jézus Krisztusról való beszéd az mindenképpen újdonságnak számított Aténben, amit az is bizonyít, hogy Pált egy idő után megragadják, és elviszik az Areopágoszra, hogy ott kifejtse a maga gondolatait és nézeteit. Ez azt jelentette, hogy Pál apostol beszédében ténylegesen újat hallottak ezek az emberek. Az Areopágosz nem csak egy helyet jelölt, mert valóságosan egy hely volt, Aténnek a legrégebbi, legősibb helye, ahol bizonyos vitákat szoktak folytatni, egy történelmi hely volt, ahova illett elmenni, hanem egyúttal az Areopágosz az egy bírói testületet is jelentett, amely arra hivatott, hogy hát azért valamiféle igazságot tegyen a sokféle vitatkozás között. Hogy az aténiek tényleg újat hallottak Pál apostoltól, ennek fényes bizonyíték, hogy odavitték őt, odavitték arra a helyszínre, odavitték a bírók el, és azt mondták, na, akkor itt mondd el, hogy te mit képviselsz, hogy te mit hirdetsz, és majd ítéletet hozunk ebben, hogy ezt mi befogadjuk-e, vagy sem. Megtűrünk-e magunk között ez az újdonsággal, vagy sem. És aztán, amikor Pál apostol elmondja itt a prédikációját, az aténi prédikációt, akkor azt olvassuk, hogy túl nagy lelkesedés nem fogadja ezt a prédikációt, de miután eloszlik a nép, mégis melléje szegődnek egy férfi, meg egy nő, és hívőké lesznek. azt kell, hogy mondjuk, hogy ez Pál apostolnak nem a legsikeresebb prédikációja volt, és talán a kereszténység történetének sem a legsikeresebb prédikációja volt abból a szempontból, hogy milyen eredménye lett. Bár lehet, hogy sokszor örülnénk annak, hogyha a beszédünkre legalább ketten oda figyelnének. Ha legalább ketten a családból, a férjem, feleségem, gyerekem, unokám, legalább néha odafigyelnének, és utánam szegődnének, és azt mondanák, hogy na, mondja csak ezt, hogy is van ez pontosan. Nos, testvérek, amit ez az ige szakasz megismertet velünk, és amire megtanít bennünket a misszió érdekében, hogy tudnélik, meg kell nyernünk embereket Krisztus követésére, mert ez a küldetésünk ebben a világban. Ehhez ez a történet azt az adalékot adja most nekünk, hogy felhívja a figyelmünket arra, hogy a misszió feltétlen igényli azt, hogy az, aki Krisztust hirdeti, lehetőség szerint ismerje meg azok világát, akikhez szól. Akikhez szól. Ha nem ismerjük azoknak a világát, akiket meg akarunk nyerni Krisztusnak, akkor feltehetőleg el fogunk beszélni egymás mellett. És talán vannak itt már olyanok, akik velem együtt ezt tapasztalták is, hogy előfordul az, hogy ha nem veszem komolyan, hogy kik közé megyek, vagy kivel beszélek, akkor mondom én ugyanaz igazságot, ami lehet, hogy igaz, csak a másik oldal az egészet nem érti. Elsüvítünk egymás mellett, mert nem ismerem az ő világát. Nagyon fontos ez, én ezt lelkipásztorként már sajnos néhányszor átéltem, hogy valahova elmentem szolgálni, elkészültem, és nem az fogadott, amire én elkészültem. Nem olyan emberek, nem olyan lelki állapotba, és nagyon nehéz, amikor az ember ezt már elkezdi tapasztalni, hogy mi elmegyünk egymás mellett, hogy most mit lehet csinálni, mit lehet csinálni. Ha valahova hívnak szolgálni idegen helyre, akkor ezekből a tapasztalataimból indulva mindig megkérdezem előre, hogy mondjátok néhány szót arra, hogy kik lesznek a hallgatók, kik fognak ott bennünket hallgatni, kikhez kell szólni, túl azon, hogy gyülekezet. Kik azok? Ismerd meg azok világát, akikhez szólni akarsz, akiket meg akarsz nyerni. Persze sokkal egyszerűbb volna, ha be kellene tanulnunk egy sablon szöveget, és azt mondanánk, hogy kiállunk vele az utcára, és akkor mondom ennek is, meg mondom annak is, mint ahogyan teszik ezt bizonyos felekezetek, vagy szekták. Ez viszonylag egyszerű volna, de Pál apostol nem ezt tette. Elment abba a városba, és körbejárt, megpróbálta megérteni azoknak a világát, akikhez szólni készült. Kedves testvérek, talán van a mi életünknek a fókuszában egy-két olyan személy, akit meg szeretnénk nyerni Krisztusnak. Hadd feltételezem ezt a testvérekről, hogy ha az egész világot nem is akarjuk keresztjénné tenni, már erről talán lemondtunk, de talán maradt egy-két személy, akire úgy gondolunk, hogy milyen jó lenne, ha ő is keresztjénné lenne. Tegyük föl magunknak a kérdést, hogy ismerjük-e az ő világát. Vettük-e a fáradtságot ahhoz, hogy megismerjük a világát. Nagyon nehéz ez, főleg akkor, amikor generációs különbségek vannak közöttünk. Ennek is voltam átélője, én magam is az elszenvedő oldalon, amikor úgy éreztem, hogy az, aki szól hozzánk, lehet, hogy 20 évvel vagy 30 évvel ezelőtt fiatal volt, de ma egy fiatalnak a szobája, az érzelemvilága, a zenekultúra, amiben él, az nem olyan. De már elment az a vonat elment. És elpuffantottunk egymás mellett. Nem talált, nem ért célba, jó szándék ellenére. Ismerjük-e? Ismerjük-e unokáink lelki világát? Ismerjük azt a világot, amiben a gyermekeink élnek. Persze erre most mi nagyon gyorsan azt mondhatjuk, hogy persze ismerjük, de ismerjük valójában? Tudjuk, hogy mi az, ami őket foglalkoztatja, mi az, ami őket bántja, mi az, amivel tele van az életük. Ismerjük azt, hogy honnan merítenek ők, mert nekik is kell az erő, nekik is kell valami, ahonnan táplálkozhatnak. Értjük, hogy hol keresik ők a boldogságot, foglalkoztat ez bennünket. Pál apostol elment, körbejárt Athénba, hogy megismerje azoknak a világát, akikhez szólni akar. És ma arra szeretnék benneteket is bátorítani, hogy ismerjétek meg azoknak a világát, akiket meg szeretnétek nyerni Jézus Krisztusnak. Térképezzétek föl. Én azt gondolom, hogy a misszió az nem hadviselés, de mégis a hadviselésből hadd vegyem a példát, mert a hadviselésnek alapvető eleme az, hogy föltérképezzük az ellenséget. Erre van a felderítés szakasz, amikor a felderítők felderítik azt a társadalmat, azt a közeget, amit megpróbálunk hódítani. Nincs misszió sem felderítés nélkül. Vegyük a fáradtságot ezt, hajoljunk le, próbáljunk meg belenézni, beletekinteni az általánosságokon túl, abba a világba, ahol mi meg akarjuk Krisztust hirdetni. Azt olvassuk Pál apostolról, hogy kész volt a kommunikációra ezzel a világgal, és ez a második dolog, amit szeretnék idehozni a testvérek elé, a vitának azt a formáját, amikor a másik is szólhatott. A keresztény kultúrában és a keresztény misszióból ez valahogy nagyon hiányzik. Mi sokszor úgy vagyunk vele, hogy majd mi elmondjuk, amit jónak gondoltunk, aztán csomagoljon össze, menjen haza, és éljen vele valahogy. Gondolkozzon rajta ő is, vagy fűzze magába, jusson valamire. Pál nem ezt tette, hanem vitatkozott az odajövőkkel, akiket talált, és akiket föltalált ott a főtéren, meg Athénba, hajlandó volt velük vitatkozni. Meghallgatta őket. Tulajdonképpen ez is a megismerésnek volt egy mélyebb formája, hogy beszéltette is őket. Mert tudta Pál apostol, hogy sokkal jobb, ha ők beszélik ki magukból azt, ami bennük van, mint hogyha csak én kezdek róluk valamit feltételezni. És nem tudunk megnyerni embereket anélkül Krisztusnak ma sem, én úgy gondolom, egy nagyon fontos elem, hogy ne szólalhassanak meg. Ez egy nagyon egyszerű formája lenne a missziónak, hogy mi fölállunk, beszélünk, hallgasson mindenki, aztán utána térjenek meg. De bizony késznek kell arra lenni, nagy-nagy türelemmel, hogy meghallgassuk azokat, akiket meg akarunk nyerni Krisztusnak. Hadd beszéljenek, hadd mondják csak el. Nem kell mindig közbevágni, nem kell mindig okosabbnak lenni, nem kell mindig a bölcsek kövét mutogatni, hogy de mi tudjuk ám, hogy nem ez a megoldás, nem ez a megfejtés. Hagyjuk, hadd mondja ki. Lehet, hogy még maga előtt sem fogalmazta meg soha azt, ami a szívébe és a lelkébe van. Pál apostol hagyta, hogy ezek az emberek ott Athénban megszólaljanak, vitázott velük, de nem jelentette azt, hogy Pál apostol csöndbe maradt volna mindvégig. Hanem egy egészséges kommunikáció alakult ki az ismeretlen emberek között és Pál között, azok között, akik nem tudták, hogy mit akarnak valójában, és a között, aki céltudatosan volt ott közöttük. És ebből származik a harmadik dolog, amit látunk Pál apostol életében, és ezt veszem ma már ide utoljára, hogy Pál apostol kereste, és meg is találta a kaput, ahol az aténiak lelki világába, gondolkozás módjába beléphet azzal az üzenettel és azzal a tartalommal, ami az ő szívét feszegette. Ez egy rendkívül fontos része minden kommunikációnak, hogy végül megtaláljuk-e a kaput a másik ember szívébe és a lelkébe, amelyen bemehetünk, és amelyen belépve beszélhetünk Jézus Krisztusról. Mi volt ez a kapu az aténiak életébe? Az a kapu volt, hogy noha voltak ottan epikúreusok, meg voltak sztoikusok, csak akiket megjegyez itt Lukács, meg rajtuk kívül még sok százféle irányzat, elgondolás, azért volt ezekben az emberekben némi kis bizonytalanság. Mert azt gondolhatjuk, hogyha egy városban egy gondolkozás ennyire színes, abban nincs már bizonytalanság. Mindenki találhat magának valamit benne, amire fölépítheti az életét. De ott Athénben volt némi kis bizonytalanság, mert azt mondja Pál apostol, hogy miközben körbe jártam itt a ti templomaitokban, eközben találtam egy oltárt, amelyre ez volt felírva az ismeretlen Istennek. Az ismeretlen Istennek. Pál apostol megtalálta a kaput ezeknek az embereknek a szívébe és a lelkébe, az életébe, ahol beléphetett ezeknek az embereknek a lelki világába, és ahonnan szólhatott hozzájuk. Azt mondja, hogy ti sok mindent hisztek, ti keresitek az újdonságot, de ti alapvetően azért nem vagytok biztos emberek. Van bennetek egy kis bizonytalanság, mert fölállítottatok egy oltárt ebben a városban, és azt írtátok rá, hogy az ismeretlen Istennek. Magyarán ti nem vagytok biztosak abban, hogy nálatok ott van a teljesség. Ti nem akartok megsérteni olyan Isten sem, akit nem ismertek, és azért inkább fölállítottatok egy oltárt, és azt írtátok rá, hogy ez legyen az ismeretlen Istené. Ha van olyan, akit mi nem ismerünk, hát meg ne sértődjön ránk, agyon ne üssön bennünket, veszedelmet ne hozzon ránk, inkább legyen egy ilyen oltár is. Az ismeretlen Istennek. És amikor Pál apostol ezt a kaput fölfedezi, akkor ezen a kapun belép, és mivel kezdi ezt a prédikációját, testvérek, azt mondja, hogy hát én erről az ismeretlen Istenről akarok nektek beszélni. Én azért vagyok itt, mert van valaki, akit ti nem ismertek, és én eljöttem, hogy erről az Istenről szóljak nektek. Nos, testvérek, megkereste Pál apostol, mert vezethető ember volt és alázatos ember, azt a kaput, ahol abba a gondolkozásba beléphetett, ami az aténiak gondolkozása volt. Amikor mi Krisztust hozzuk az emberek közé, és a misszióban Krisztusnak akarunk megnyerni embereket, testvérek, akkor tulajdonképpen egy másféle gondolkozásra szeretnénk őket elvezetni. Ne gondolja senki azt, hogy a keresztény missziónak az a lényeg, hogy valaki bejöjjön a templomba, vagy hogy valaki letegye a pénzét, vagy hogy valaki keresztet vesse, amikor elmegy a templom előtt. Nem ez a keresztény missziónak a lényege. A missziónak az a lényeg, hogy megnyerjünk embereket Krisztusnak, a Krisztus központú életnek, ami egy egészen másfajta gondolkozást jelent, mint ahogyan az ember megszületik és éli az életét. Pál apostol kereste, hogy hol léphet be ezeknek az embereknek a gondolkozásába. Hol hagytak ezek egy kis kaput, ahol valami bizonytalanság van bennük. És amikor ezt az oltárt fölfedezi Pál apostol, mi kellett ehhez? Csak hogy visszacsatoljunk. Az a nyitottság kellett, hogy szerte járjon a városban, megnézze a pogány templomokat. Szóval amikor hallja ezt az apostol, és megy, és szót kap, akkor belép ezen a kapun. Azt mondja, én az ismeretlen Istenről akarok nektek beszélni. Testvérek, hiszem azt és tudom azt, hogy minden ember életében vannak ilyen kapuk, minden ember gondolkozásába. A bigott vallásos ember gondolkozásába és a materialista ember gondolkozásába is, hogy csak a két végletet említsem, akik között meg kell nekünk nyernünk Krisztus követésére embereket, mindig van egy kis kapu, ahol az ember elbizonytalanodik, legyen bármilyen meggyőződött is. És olyan jó, amikor föl tudjuk fedezni ezt a kis kaput a másik ember életébe, de hogy fogjuk ezt fölfedezni? Ha hagyjuk, hogy megszólaljon. Ha kiderülhet róla, hogy ő kicsoda, akkor ma jöhetek és próbálhatom meggyőzni őt, hirdethetem neki az ismeretlen Istent, akit ő nem ismer, de én igen. Hirdethetem neki Jézus Krisztust, akibe végre belekapaszkodhat, hogy a bizonytalanság, hogy a félelem, hogy a boldogtalanság eltűnjön az életéből. Kedves testvéreim, szeretne Isten ma erről tanítani bennünket, és hiszem, hogy hasznunkra van az, hogyha a módszerről is beszélünk, ami nem lehet módszer tanná, de mindenképpen az apostol életéből olyan hasznos dolgok válnak előttünk nyilvánvalóvá, amelyek segíthetnek bennünket abban a küldetésünkben, hogy megnyerjünk másokat Krisztusnak. Azt szeretném, ha úgy tudnánk neki indulni ennek a hétnek, hogyha ott lenne a szívünkben az a készség, hogy akiket mi meg akarunk nyerni Krisztusnak, azoknak a világát meg akarjuk ismerni, Ha ott lenne a szívünkben az a készség és elhatározás, hogy végre hagyom, hogy ő is beszéljen, hogy elmondja, hogy kinyögje, hogy mi van benne, meg fogom hallgatni, és hiszem, hogy ha alázattal tesszük ezeket a dolgokat, akkor Isten meg is ismerteti velünk azt a kiskaput, ahol be lehet lépni, és amelyen belépve lehet hatásosan beszélni Jézus Krisztusról. Azzal szeretném befejezni ezt a prédikációt, hogy a mi célunk természetesen nem a hatásosság. És amikor ezekről beszélek a testvéreknek, akkor én ezt nem azért teszem, hogy bárkit is arra serkentsek, hogy na majd ezáltal 5-6-10 embert el tud vezetni Krisztushoz. A misszió a mi küldetésünk, amit végzünk ősszel, nyáron, télen és tavasszal, reggel, délben és este, nem azért, hogy ebből eredmény szülessen, és mi ezt pipálgassuk, strigulálgassuk, és Isten előtt a mennyei bankba kamatoztassuk, hanem azért próbálunk embereket megnyerni Krisztusnak, mert ő megnyert bennünket magának. Mi boldog emberek lettünk, és boldog emberek vagyunk Krisztussal, és a magunk körül élő boldogtalan embereket szeretnénk erre a tudásra, erre a hitre megnyerni. Én ezért vagyok lelkipásztor, nem azért, hogy elmondassam, hogy hány ember tért meg a prédikációmra. Szerencsére nem tudom, hogy hány ember tért meg a prédikációmra. Így sem el nem bízhatom magamat, sem pedig föl nem adhatom. A dolgunk az, hogy szóljunk, hirdessünk a bennünk levő reménységet. Ezt ezért kell tenni. És talán itt értjük már azt, hogyha ez a reménység nincs ott bennünk személyesen, akkor ez az egész dolog, amiről most beszéltem, nagyon távoli tőlünk. És ha valaki ma úgy érzi, hogy ez az egész dolog nagyon távoli tőle, nem akarok én senkit senkinek megnyerni, én magam se vagyok tisztában Krisztussal, akkor az kommunikálja ezt le. Egy olyannal, aki már jobban hisz Jézusban. Mondjuk ki, hogy igazából nem értjük mi ezt az egészet. Nem tudjuk miért kell ezt tenni, nem vagyunk mi se tisztában Krisztussal. A legjobb lépés afelé, hogy Krisztus beköltözön a mi életünkbe. Adja Isten, hogy így válhassunk ma is olyan közösséggé, meg ezen a héten is, amiről szintén 3 vasárnapja szólok, hogy túl azon, hogy most felém néznek a testvérek, egy kicsit egymásra is nézünk, és egy kicsit egymásra is figyelünk. Adja meg Isten ezt a csodát, ezt az örömöt közöttünk. Amen. Kedves testvérek, a 397. dicséretünk első és második versét énekeljük most. A 397. dicséretünk első és második versét, Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed. Így kezdődik ez a dicséret.
Töltsd be küldetésed, mondd a világnak, hajnalod közel, mert nem hagyasz ki népeket teremtet, senkit sem ében, bűnben veszni el. Légy öröm mondó, követ, hirdesd a szabadító elközelgete. Lásd, millióknak lelke megkötözve, rabláncként hordoz sötét bűnöket.
Gyertek, testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Dicsőítünk téged azért, Úr Jézus Krisztus, mert eljöttél a mi világunkba, megismerted a mi világunkat, és hirdetted számunkra a megmaradás útját és egyetlen egy lehetőségét. Köszönjük, hogyha ezt az utat és ezt a lehetőséget már ismerjük és meg is ragadhattuk, ha ezen járhatunk. De hadd kérjünk téged minden olyan testvérünkért, aki még nem jár ezen az úton, a keskeny úton, amely az életre visz, hogy segíts meg őket, és végezd el a szívükbe a te csodálatos munkádat, hogy megváltozhasson gondolkozásuk, és hozzád fordulhassanak hittel és bizalommal. Köszönjük te neked, Úr Jézus Krisztus, hogy eljöttél, és mindent megtettél azért, hogy mi üdvözülhessünk. És dicsőítünk téged azért is, mert újra el fogsz jönni, és ígéretedet beteljesíted, és mindazokat, akik odaadták magukat te neked, mindazokat, akik az életüket a te kezedbe tették, mindazokat, akik hitet és bizalmat adtak neked, elviszed magaddal a te országodba. Köszönjük, hogy ott ki fog teljesedni a mi örömünk és boldogságunk. Köszönjük neked azt, hogy amíg mindez megtörténik, feladatot adsz és küldetést adsz nekünk. Urunk, segíts, hogy a mi szívünk égjen legalább egy-két emberért, akit szeretnénk ott tudni magunkkal együtt a te országodba. És könyörülj meg rajtunk, hogyha ég a mi szívünk, akkor hadd legyünk készek alázattal tanulni mindazoktól, akik előttünk jártak. Köszönjük, hogy így tanítasz bennünket ezen a mai napon is. És hiszük, hogy nem csak tanítasz, hanem bizonnyal meg is segítesz bennünket. Hogy ne valljunk szégyent, ha benned bízunk és reménykedünk. Kérünk, erősíts meg bennünket, hogy így tudjunk azok felé fordulni, akikkel a mi szívünk tele van, és könyörüljél meg rajtunk, hogy alázatban, engedelmességben járva, vezethető tanítványaitként ott és akkor azt szólhassuk, ami tőled elkészített és helyén való. Taníts meg bennünket hallgatni, taníts meg bennünket érteni, tégy bennünket kíváncsivá. Kérünk, Urunk, hogy könyörüljél meg rajtunk, és mindazt, ami most előttünk talán olyan lehetetlennek tűnik, hadd éljük meg te veled a te segítségeddel igaz valóságként, mind ami nem lehetetlen, hanem mégis veled lehetséges. Így köszönjük mindazokat a tapasztalatokat, amelyekkel gazdagítottál bennünket, és köszönjük sok-sok meghallgatott imádságunkat. Áldunk és magasztalunk téged, hogy nem hitünk szerint, hanem a te jóvoltod és szereteted szerint hallgatod meg a mi könyörgésünket. Köszönjük neked mindazokat, akik betegségből fölépültek, vagy fölépülőben vannak. Így köszönjük meg a bíró család kisgyermekének életét is, és arra kérünk, hogy te légy az ő további gyógyítója. És a kedves előtted adjad, hogy fölépülhessen teljesen. Köszönjük neked, Urunk, a vigasztalást, amit gyászolóknak és szomorkodóknak adtál és adsz. Köszönjük a reménységet, amely nem csak életünkre, hanem azon túl mutat. Adjad, Urunk, hogy hozzád sietve, nagy hamarsággal, téged szívünkbe zárva, boldogan kelhessünk innen útra. Amen. Imádkozzunk most úgy, ahogy Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondja, ne félj, csak higgy. Az Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindnyájunkkal. Amen. 397-es dicséretünket keressük ki, már énekeltük ugye eznek a dicséretnek az első két versét, most a harmadikat és a negyediket fogjuk énekelni a 397-es dicséretünkből. Mondd minden népnek, elveszett juháért, mit tett a pásztor csuda szerelem.
Mondd minden népnek, elveszett juháért, mit tett a pásztor csuda szerelem. Földig majolt az elveszett világért, meghalt a lant, hogy élhess odafenn. Légy örömmondó, béke követ, hirdest a szabadító elközelgetett. Akik nem hiába élvezik kincset, hirdessék szabad. Töltsd lelked értük, őzelmes imád.